Tisztítsd meg szívemet és ajkamat, mindenható Isten, méltóképpen hirdethessem szent evangéliumodat. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Húsvét vasárnap ketten a tanítványok közül egy Emmaus nevű faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 2-3 óra járásnyira fekszik. Útközben megbeszélték egymás között mindazt, ami történt. Míg beszélgettek és vitatkoztak, egyszerre maga Jézus közeledett feléjük, és hozzájuk szegődött. Ők azonban nem ismerték meg őt, mert látásukban akadályozva voltak. Jézus megkérdezte őket, milyen dolgokról beszélgettek egymással útközben. Erre szomorúan megálltak, és egyikük, akit Kleofásnak hívtak, ezt válaszolta neki. Te vagy talán az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudja, mi történt ott ezekben a napokban. Ő megkérdezte, miért, mi történt. Azok ezt felelték. A názáreti Jézus esete, aki szóban és tettben nagy hatású próféta volt, Isten és az egész nép előtt. Főpapjaink és előjáróink kiszolgáltatták őt, hogy halálra ítéljék és keresztre feszítsék. Pedig mi azt reméltük, hogy ő váltja meg Izraelt. Azóta, hogy ezek történtek, már 3 nap telt el, és néhány hozzánk tartozó asszony megzavart bennünket. Hajnalban a sírnál voltak, de nem találták ott a holttestét. Azzal a hírrel tértek vissza, hogy angyalok jelentek meg nekik, akik azt állították, hogy él. Közülünk néhányan el is mentek a sírhoz, és úgy találtak mindent, ahogyan az asszonyok mondták. Őt magát azonban nem látták. Erre Jézus így szólt. Ó, ti oktalanok, késedelmes szívűek! Képtelenek vagytok hinni abban, amit a próféták jövendöltek. Hát nem ezeket kellett elszenvedni a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe? Azután Mózesen kezdve valamennyi prófétából megmagyarázta, ami az írásokban őróla szól. Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akarna menni. De ők marasztalták és kérték, maradj velünk, mert esteledik és lemenőben már a nap. Betért tehát, hogy velük maradjon. Amikor asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte és oda nyújtotta nekik. Erre megnyílt a szemük és fölismerték. De ő eltűnt előlük. Ekkor azt mondták egymásnak, ugye lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk és kifejtette az írásokat. Még abban az órában útra keltek, s visszatértek Jeruzsálembe. Ott egybegyűlve találták a 11-et és társaikat. Azok ezzel fogadták őket. Valóban föltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, mi történt az úton, s hogyan ismerték föl Jézust a kenyértörésben. Ezek az evangélium igéi. Néhány hozzánk tartozó asszony megzavart bennünket. Tulajdonképpen ezen kívül elég jól tudjuk, hogy mi történt ott ezekben a napokban Jeruzsálemben, és hát természetesen ennek az idegennek is elég bőségesen el tudjuk mondani és ecsetelni tudjuk, hogy mi minden is történt ott ezekben a napokban. Egy nehézségünk azonban van, most azon túl, hogy reményvesztetté váltunk, és nem tudjuk, hogy most akkor hogy lesz a megváltás, ez pedig az, hogy ez a néhány asszony megzavart bennünket. Miért emelem ezt ki? Nyilván azért, mert van itt valami rácsodálkozni való lehetőségünk, ez pedig az, hogy tulajdonképpen, ami megzavarja ezeket a tanítványokat, az éppen a realitás. az éppen a valóság, abból a szempontból mindenképpen még csak hívő embernek sem kell lennünk, hogy hát az asszonyok beszámolnak arról, hogy nem volt senki a sírban. Ők mentek az illatszerekkel, nem találtak ott semmit, a kő el volt hengerítve, erről beszámolnak, de ez éppenséggel pontosan így volt. Ez okozza a legnagyobb zavart. Mi az, ami a tanítványokat nem zavarja egy kicsit se? Sarkosan mondom, a saját téveszméik. A saját téveszméik egy kicsit sem zavarják őket. Azokkal nagyon jól együtt tudnak élni. Nagyon bejáratosak hozzájuk, némelyikkel biztos már évtizedek óta barátságban vannak. Tehát a saját téveszméink nem szoktak minket zavarni. A realitás azonban néha egészen zavarba ejtő. Mikor a valóság bekopog hozzánk, hát azt se tudjuk, hogy mit kezdjünk vele. Hogy egyik ámulatból a másik csodálkozásba esünk, és most lehet, hogy nagyon erős volt ez a kifejezés, hogy a téveszméink nem szoktak zavarni bennünket. Rögtön egyesek már is a pszichiátriai osztályokra gondoltak, ó, hát ez ránk nem vonatkozik. Az első is a téveszméink között az, hogy nekünk nincsenek téveszméink. Mikor valaki rögtön másokra gondolt, és azt mondta, de jó, hogy ez rám nem vonatkozik, ez a súlyos, durva kijelentés, hogy a téveszméink nem zavarnak, de jó, hogy akkor ez most ez a rész nem rólam szól. Még azért ücsörgök itt egy kicsit, hát ha valami azért a normálisoknak is fog szólni. Hát úgy látszik, a kereszténység ugye hát elég szélesre tárta a kapuit, és sok mindenki ülhet itt, majd azoknak, hát most azoknak is kell valami. Téveszméink között rögtön a legelső, hogy ránk ez nem vonatkozik, mert nekünk olyan nincsen. Hát éppen erről beszélek. Vagyis arról, hogy a téveszméink egyáltalán nem zavarnak bennünket. A realitás és a valóság azonban nagyon zavarba ejtő tud lenni. És mi az a természetes hozzáállásunk, akkor, amikor a realitás és a valóság bekopogtat hozzánk, hogyan szoktunk mindenre nagyon, ahogy mondani szokás, hogy csuklóból reagálni. Hát természetesen a zavar forrását ki kell iktatni. A gyerekek ott motoznak, arról nem is beszélve, hogy veszekednek, arról pláne nem, hogy ott üvöltöznek, és randalíroznak, és üvöltözünk mi is velük, hogy azonnal hagyjátok már abba, ne zavarjatok. Vagy a feleség azt mondja, ne zavard apádat. Az apa azt mondja, ne zavard anyádat. De közben pedig, hogy ne ismernénk azt, hogy a férfi éppen megy a feleséghez, a feleség mosogat, vagy valamit csinál. Jaj, ne zavarj, most nem látod, hogy mosogatok. És természetesen fordítva is, hogy a feleség éppen megzavarja a férfit, hogy ő a műhelyben valami nagyon fontos dolgot csinál. Jaj, hát ne zavarj, hát nem látod, szerszámokkal dolgozok. Vagyis van egy természetes hozzáállásunk sok mindenhez, ami zavar bennünket, hogy szűnjék meg a zavar forrása. Egyszerűen azért, talán vissza tudtok erre emlékezni néhány évvel ezelőtt, éppen húsvétra vonatkozóan, békesség nektek, köszön Jézus, ne féljetek, de a békességünknek van egy nagyon komoly ára. A békességünk ára, hogy le tudjunk mondani a nyugalmunkról. A szív békéje azzal lehet csak a miénk, hogyha a nyugalmunkról le tudunk mondani. Ezért aztán ott vannak az életünkben azok a zavarok, zavarba ejtő helyzetek, zavarba ejtő személyek, azok a megzavarodottságaink, amelyek nagyon Istentől valók. És közben pedig van egy teljesen természetes, nem egy helyen egyébként nagyon is megfelelő magatartásmódunk, meg kell szüntetni a zavar forrását. Gyerekekkel beszélgettem reggel, kérdeztem, hogy titeket mi szokott zavarni. Egy pici kislány ült ott, a 3 éves, azt mondja, engem a porszívó. Mintha csak néhány férfit hallottam volna. És kérdeztem, hogy mit szoktál ilyenkor csinálni. Mondom, kapcsoljátok ki. Hát ez a világos, hát a zavar. És mi van, hogyha apa vagy anya nem kapcsolja ki? Hát akkor odabújok anyához. Mert vagy addig nem tud porszívózni, vagy addig hát mégiscsak kicsit békében tudok lenni. Szóval ez a természetes magatartásunk, hogy legyen vége, és iktassuk ki a zavar forrását, ez éppen azokban a zavarokban, amelyeket Istentől kapunk kegyelemszerű ajándékba. Nem tűnik jó megoldásnak. És ezért most engedjétek meg, csak tik-tik, csak így röviden, gyorsan akarok mondani négy olyan helyet, beleértve az Emmauszi tanítványok történetét is, ahol valaki nagyon nagy zavarba jön a Szentírás tanúsága szerint. Az első, lehet, hogy rögtön már ti is tudnátok mondani, Gábriel angyal beköszön Máriának, és aztán azt mondja a Szentíró Lukács evangelista, és Mária zavarba jött, miféle köszöntés ez? És rögtön mi történik, mit kezd Mária zavarával? Hát ha azt tenné, mint ami a mi természetes magatartásunk, hogy kapcsoljuk ki a porszívót, akkor ez körülbelül annyit jelent, hogy jaj, egy angyal! Jaj, hát ez rád aztán nem számítottam, hát ne is haragudj, nem sokára megházasodom, most nem, meg szárnyak, ne, hát ne. Hát itt most fölborítod az egész életem, hát ne csináljuk ezt. Tehát tulajdonképpen, hogy meg akarta volna szüntetni a zavarát, akkor el kellett volna küldeni az angyalt. Szóval nagyon szép ez a köszöntés, ennyi elég is lesz. Nem, ez egy életre kitart nekem, egy mély élményem, egy spirituális tapasztalat, köszönöm. És hát akkor én most megyek és megházasodom. Nem ez történik, hanem gyönyörű az, ahogyan Máriában tovább megy a saját zavara. Mit kezd a zavarával? Azt mondja a Szentíró, és Mária elkezd gondolkodni azon, hogy miféle köszöntés ez. Milyen nagy dolog az, mikor zavar támad a családban. Minden családban zavar támad előbb-utóbb naponta. Az a normális működésmód, hogy zavarok támadnak. És amikor zavar támad, milyen természetes, ösztönös gesztusunk van, megkeressük a felelőst, és kiiktatjuk. Hát valamilyen kultúrformában. És aztán a család akkor ismét éli a maga megszokott hétköznapi boldog életét. Na hát. Mikor egy családban zavar támad, milyen óriási dolog az, hogyha a családtagok elgondolkodnak rajta. Mondjuk úgy, mint Mária, zavarba jött, hogy ez mit is jelent ez, hogy ezt hogyan is értelmezzük ezt a helyzetet, és milyen óriási dolog volt az tőle, hogy ezen elkezdett gondolkodni. Mit jelent ez a zavar? Mit fog jelenteni? Milyen összefüggéseket látok itt akkor meg? Ez az első gondolat. Máriának a zsenialitás, hogy amikor zavar támad benne, akkor azon elgondolkozik. Aztán a második, Jézusnak vannak gyönyörű példabeszédei. Tulajdonképpen a példabeszédek lényegét tekintve a figyelem megzavarására alkalmas jelenséget fejeznek ki. Nyugodtan be lehetne karikázni sárga kör, odaírni, hogy 18, mert hogy aki egy példabeszédet úgy komolyan magához enged, biztos, hogy zavarba kell, hogy jöjjön tőle. Egyszerűen a példabeszéd műfajának ez a műfaji sajátossága, hogy zavarba ejt minket. És hozok egyet, főleg amiben meg is jelenik ez a zavar. Amikor emlékeztek, a szőlősgazda fölfogadja a munkásokat. És akkor mindenkivel megegyezik ugyanabban a bérben, de van, aki egész napot dolgozik érte, más valaki meg egyetlen órát. És persze, hogy zavarja a természetes igazságérzetünket. A történet szereplőinek is, meg a hallgatóságnak is zavarja a természetes igazságérzetét. És akkor emlékeztek-e, mit kérdez végül ott a szőlős gazda? Azt mondja, hogy hát talán zavar benneteket, hogy én jó vagyok? Na, ez egy jó kérdés. Mert ez a kérdés az egész példabeszéden túli zavarba ejtő. Mert tulajdonképpen érezzük, hogy a válasz az, hogy igen. Nagyon is zavar. Hát éppen ezt mondtuk. Nagyon is zavar. De azt mondjuk, hogy zavar, hogy te jó vagy, az meg zavarba ejt bennünket. De akkor kétszeres zavarban vagyunk. Tehát úgyhogy inkább hagyjuk ezt a példabeszédet. A példabeszédekkel kapcsolatban egyáltalán nem biztos, hogy az a jó megoldásunk, hogy nagyon sokat töprengünk rajtuk. A példabeszéddel kapcsolatban érdemes inkább egyszerűen nagyon nyitottnak lenni, és hagyni, hogy a példabeszéd elinduljon bennünk, ki tudja, hogy merre és hova, és egyszer csak történjen bennünk valami változás. Egyszer csak legyen egy fölismerésünk. Egyszer csak valami teljesen kezdjük másképpen látni. Még érteni se kell olyan nagyon. egyszerűen csak, hogy hogy történjen velünk valami a példabeszéd nyomán. Ez a második nagyszerű lehetőség. Zavarba jövünk, és egyszerűen csak hagyjuk, hogy ez a zavar valamit átrendezzen bennünk. Lehet, hogy ez a zavar kell ahhoz, hogy egy meglévő egyensúlyt fölváltson egy jobb egyensúly. Egy sokkal gazdagabb egyensúly, egy sokkal egészségesebb egyensúly, vagy egy sokkal üdvösségesebb egyensúly. Egyszerűen csak hagy engedjük, hogy a zavar bejárja a maga útját, és más emberek legyünk közben. Harmadik történet, ez az ellenpélda. Ugyanis szó szerint ezt mondja a Szentíró, hogy amikor Heródes az általa börtönbe vetett keresztelő Jánoshoz lemegy, és ott beszélget vele, akkor nagyon szívesen beszélgetett keresztelő Jánossal, és mindig nagy zavarba jött, miközben hallgatta őt. Nem kell nagyon messzire gondolnunk ahhoz, hogy tudjuk, hogy miért jött Heródes újból és újból nagy zavarba, miközben keresztelő Jánost hallgatta. Egyszerűen azért, mert keresztelő János a puszta létével fölhívta arra a figyelmét Heródesnek, hogy erkölcstelen életet él. Ilyen egyszerű, és ez zavarba ejtő volt. Miért fontos ez? Azért, mert azt látjuk, hogy itt van Heródes, aki egyáltalán nem jön zavarba. És amikor találkozik keresztelő Jánossal, akkor végre zavarba jön. Hogy éppen ezek az áldott pillanatok, hogy végre valahára valaki zavarba jött. Hogy le tudunk élni úgy 20, 40, 70, akárhány évet, úgy egyébként a világban, meg egymással is, hogy minket nem zavar. Már mások régen elhagytak bennünket, már mások régen lemondtak rólunk, már szóba se állnak velünk, de minket az nem zavar. Hát bárcsak zavarna. Hát bárcsak egy kicsit zavarna bennünket ez, az vagy amaz. Az egyéni életünkben, a közösségeinkben, az egyházunkban, és sok mindenben, bárcsak már zavarna egy kicsit valami minket. Ez, vagy az, vagy amaz. Hogy micsoda áldott dolgoknak a kiinduló pontja lehet az, hogy végre már most zavar bennünket valami. És mit tesz Heródes? Ezért ellenpélda ez, mert Heródes fogja magát és kiiktatja a zavar forrását. Levágja keresztelő János fejét, hogy ne zavarja őt tovább, a lelki ismerete. Megrendítő dolog az, hogy inkább levágom valakinek a fejét, mint hogy a lelki ismeretem hangjára figyeljek. Elég komoly ár. A harmadik példa tehát ez. Néha az áldásnak az egyetlen lehetősége bennünk, hogy végre már most zavar engem valami, amivel pedig olyan jól ki tudtam egyezni évtizedeken keresztül. És végül a negyedik, itt van akkor az Emmauszi tanítványok története. Tulajdonképpen valamennyire zavarba ejtő, hogy mit is mondjunk, hogy mit kezd ez a két tanítvány a saját zavarával. De annyit biztosan mondhatunk, hogy hordozza a zavart. Együtt vándorol és együtt megy a zavarával, kimondja ezt ennek az idegennek, de közben nem szünteti meg a zavart, hanem kimondja, hogy igen, hát ebben a zavarodottsággal vagyunk most. Nagy dolog ez. Nagy dolog együtt menni a zavarainkkal. Az nagy dolog. Egyrészt tudni együtt élni, miközben megengedjük, hogy valami zavarjon minket, és közben nagy dolog azért a zavart nem rögtön akarni megszüntetni, mert abból valami születhet. Édesanyáktól de sokat hallom, hogy amikor 7. hónap, 8. és 9., hogy az milyen zavaró tud lenni. Nem lehet rendesen fölmenni a lépcsőre. Nem lehet rendesen megkötni a cipőfűzőt. Ha valami leesik, azt nem lehet normálisan fölvenni. Nem lehet rendesen mosogatni. Ami a legnehezebb, ahogy én ezt tudom tőletek, nem lehet rendesen aludni. Aztán már egyáltalán nem lehet aludni, nemhogy rendesen. Már aludni se lehet. És mi történik azzal, hogy 6., 7., 8., 9. hónap, és valami bennünket ott belül egyre jobban zavar már. Ebből születik valami. Sőt, születik valaki. De nagy dolog az, kihordani a zavarainkat. Addig hordani, míg abból valami élet születik. Hogy erre lehetőségünk van. Hogy addig hordani egy-egy zavart, amiből aztán valami élet tud születni. És ezzel szemben mi áll? Ezzel szemben az áll, amikor a gyerekek már nem mennek oda apához, mert már annyit hallották, hogy ne zavarj engem, nem látod, hogy dolgozom? Hogy már legyintenek, és már nem is mennek oda apához. És amikor a férj már nem megy oda a feleséghez, a feleség a férjhez, a barát a baráthoz, már nem megy oda hozzá, hogy ne zavarja őt. És amikor már nem megyünk oda, és amikor már nem nyújtjuk ki a kezünket, és, akkor ott körülöttünk szép lassan megszűnik az élet. Igaz, nem is zavarjuk egymást. De mi lesz az élettel? Ezért de nagy dolog, ahogyan a Szentíró azt mondja, igen, a valóság és a realitás néha áldott zavart hoz létre, és ebből a zavarból élet tud születni.